Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólok hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel első könyve 5. fejezetének első 3 versében, valamint a 9. és a 10. versekben eképpen. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Eben-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját. Bevitték saját istenük Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt, az Úr ládája előtt. Akkor pedig fogták Dágont, és visszatették a helyére. De miután odavitték a szent ládát, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk, elküldték azért az Isten ládáját a szomszéd városukba, Ekronba. Amen. Kedves testvéreim, az Istennek kedves győzelemről szól ez az ige. Az Úristen adjon nekünk figyelmet, hogy ebből az optikából szemlélhessük ezt a nem könnyű ige szakaszt, hiszen arra a győzelemre, amit az élő Isten adhat nekünk, és egyedül csak ő adhat nekünk, arra bizony nagy szükségünk van, hiszen életmentő, megváltó győzelem ez. Először is fogalmazzuk meg az első üzenetet, amely nem csak a felolvasott 5. fejezetből következik, hanem a 4. fejezettel együtt fogalmazható meg, amiről egy héttel ezelőtt szólt az ige hirdetés. Nevezetesen ez az üzenet így hangzik, hogy az élő Isten legyőzhetetlen. Olyan Istenünk van, aki legyőzhetetlen. Először is ezt jegyezzük meg. Vagyis az a nagy vereség, ami érte Isten népét, egy héttel ezelőtt erről szóltunk, a 4. fejezetben olvasható, amikor csúfos vereséget szenvedtek a filiszteusoktól, olyannyira, hogy még az Isten jelenlétét kifejező ládát is elvette tőlük az ellenség. Szóval ez a nagy vereség, ez nem az élő Isten veresége volt, hanem az Isten hűtlen népének a veresége, ha úgy tetszik, egy adott ponton az élő Isten jogos ítélete az ő népén. Tudjuk ennek hátterét, hogy milyen hűtlenné lett a nép, beleértve a vezetőket, beleértve a főpapokat, különösképpen éli főpap 2 fiát, akikről tudjuk, hogy milyen rettenetes bűnöket követtek el a szolgálat, a szent szolgálat során is. Tehát Isten népét nagy vereség érte, elvették tőlük a szent ládát is, de ez a vereség Isten népének veresége volt, és nem az élő Isten veresége. Az élő Isten ugyanis legyőzhetetlen, majd utalunk rá, ez a mai igéből egyértelműen kiderül, és az Új Szövetség összefüggésében ezzel kapcsolatban a legfontosabb példát, pontosabban fogalmazva evangéliumot hadd hozzam ide igazolásul. Az élő Isten olyannyira legyőzhetetlen, hogy még a halál sem tudta őt legyőzni, mert amikor elküldte érettünk egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt a mi hűtlenségünk miatt a Golgotai kereszten, nem tarthatta őt fogságban a halál hatalma, ahogy a 16. Zsoltár ezt meg is ígérte, hanem Isten harmadnapon feltámasztotta őt a halálból. Ami Istenünk legyőzhetetlen, a halál sem tudja legyőzni őt, és ezt egyértelműen megmutatta a mi megtartónkban, egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Vagyis valljuk, minden kudarc, minden nehézség, a változó világ minden bizonytalansága ellenére, hogy Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az élő Isten legyőzhetetlen, őt soha nem lehet legyőzni. Ilyen Istenünk van. Most készítjük a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán azt a több száz, egészen pontosan 351 emléktáblát, amely minden dunántúli református templomba elhelyezésre kerül, hálát adva a reformáció 500 éve tapasztalt áldásaiért, bizony ez az ige kerül az emléktáblára, Zsidó 13.8, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az élő Isten legyőzhetetlen, ezt megmutatta egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, még a halál hatalma sem akadály, és ő nem változik, ő mindig ugyanaz. És ez egy szent bizonyossággal kell, hogy eltöltse az ő népét, az egyes hívő embert, ugyanúgy bennünket is, akik itt vagyunk, és mindazokat, akik tiszta szívvel keresik az Istent. Ez a bizonyosság, hogy ilyen Istenünk van, hogy legyőzhetetlen Istenünk van, ez sziklaszilárd bizonyossággal ajándékoz meg bennünket, az ő népét, mert Jézus Krisztus ügye győztes ügy. Tudjátok, olyan ez a sziklaszilárdság, ami Isten legyőzhetetlenségének tényéből fakad, mint amikor itt a szeretett templomunk tornyában reggel 7-kor, délben és este 7 órakor megszólal a nagy harang, Isten tisztelet előtt pedig mind a két harang, és én voltam már fenn a csúcson, amikor a harangot javították, és láttam, hogy milyen hatalmas az a nagy harang, sőt a kis harang sem pici, csak más a hangja, mind a kettő nagyon súlyos, ahogy megkondul, óriási erők kezdenek el mozogni, és azon csodálkozom, hogy ezt a tornyunk rezzenetlen sziklaszilárdsággal tűri és hordozza. Mert az élő Isten legyőzhetetlen, és az ő népét is egy győzelem által ilyen bizonyossággal ajándékoz meg, amely sziklaszilárdá formál bennünket. Gondoljunk mindenkor erre, amikor szeretett vöröskőtornyos templomunkban megszólalnak a harangok. Ez az első üzenet. Az élő Isten legyőzhetetlen. Ilyen Istenünk van. És ebből következik a második üzenet, ami a felolvasott igére koncentrál, az élő Isten nélkül viszont nincs esély győzelemre. Az élő Isten nélkül mindenki vesztes. Nem csak Isten népe, aki a hűtlensége miatt most egy konkrét csatában súlyos vereséget szenvedett, hanem a mai igéből kiderül, hogy a testi szemekkel látható győzelmet és diadat szerzett filiszteusok is ugyanilyen vesztesekké lettek. Ebben a világban az élő Isten nélkül, kedves testvéreim, nincs győzelem. Ideig való győzelmek vannak, látszat győzelmek vannak, látszat sikerek vannak, látszat tündöklések vannak, amelyek olyanok, mint a lufi, nagyon szépek, felfelé emelkednek, és egy idő után szétpukkannak. Amikor oda vitték Isten ládáját a saját bálvány istenük templomába, akkor a Dágonnak nevezett bálvány istenük szobra összetörve feküdt az élő Isten ládája előtt, még a különbség is beszédes, Isten népe soha sem kötötte csak a szent ládához az Isten jelenlétét, de a láda nem egy Isten ábrázolás volt. Ebben a kivételezett helyzetben azonban mindenképpen azt jelenti ez a kép, hogy Isten jelenléte, közelsége, valósága előtt ledől, összetörik mindenféle bálvány. Minden bálvány, ami az élő Isten őt megillető első helyét elfoglalja az életünkben. Minden más Isten, minden én Isten, minden nincs Isten Isten, ugye értjük ezt a kifejezést, minden hatalom, minden siker, minden pénz, és mindaz közhelynek tűnik, ami ebben a világban számunkra az eredményt jelenti. Ami győzelemnek tűnik, az elmúlik, egy ideig való, és aztán összetörik. Az élő Isten nélkül nincs igazi győzelem. Látszat győzelmek vannak. Valójában mindenki vesztes. Aki győztesnek látszik, az is vesztes, és csak idő kérdése, hogy ez láthatóvá lesz rajta. Íme a filiszteusok példája. Az élő Isten nélkül nincs győzelem, az élő Isten nélkül mindenki vesztes, az élő Isten nélkül mindenki szenved. Milyen rettenetes dolgokat olvastunk ebben a fejezetben. Nem arról van szó, hogy Isten ládája, Isten jelenléte szenvedést okoz, hanem arról van szó, hogy Isten ládája hirdeti a győztes csapatnál, hogy az élő Isten legyőzhetetlen, miközben az élő Isten jelenléte konkrétan a győztes csapatban is rámutat a bajokra. Ugye értjük ezt az igét, nem az Isten ládája, nem az Isten jelenléte okozza a bajt, de bárhová viszik az Isten ládáját, ott mindenhol rámutat az Isten jelenléte arra, hogy milyen állapotban vannak a filiszteusok az élő Isten nélkül. Az élő Isten nélkül nagyon sok a szenvedés. Tapasztaljuk ezt ebben a világban is. Mennyi félelem, mennyi jajgatás, mennyi testi, lelki fekély. Abban a pillanatban, hogyha az Isten színe elé állunk, akkor ez láthatóvá lesz. Ez történik a győztes filiszteus táborban, lám a győzelem mennyire nem győzelem. Mennyi jajgatás, és nehogy azt higgyétek, hogy a jajgatás mindig csak konkrét jajgatásban ölthet testet. A hétvégi bulik, a dorvézolások, a soha nem elég lelkülete, a jóléti nyugati társadalmakban, a határtalan szabadság valójában mind jajkiáltás, benne elnyomott félelmekkel és gyötrődésekkel, halál közeli állapottal, ami Isten jelenlétében, Isten közelében világossá lesz. Isten nélkül, az élő Isten nélkül nincs győztes. Az élő Isten nélkül, testvéreim, mindenki vesztes. Az élő Isten nélkül mindenki szenved, és döbbenetes, nem tudom, észrevettétek-e első felolvasás kapcsán, hogy a filiszteusok, miközben csapások érik őket, milyen gyarló módon kezelik ezeket a csapásokat, a saját városaik között passzolják át egymásnak az Isten ládáját, azt gondolva, hogy az Isten ládája okozza ezeket a szenvedéseket. Tipikus, kedves testvéreim, tipikus ebben a világban, ha valami baj van, akkor abban a pillanatban passzoljuk tovább a nehéz medicin labdát, hogy a másiknak a bokája törjön bele, és nem számít, hogy az hozzám tartozik, hogy az a testvérem, hogy az az én népem tagja. Ez történik itt, és Isten jelenléte erre a gyarlóságra is rámutat, és ez a fajta gyarlóság mennyi, de mennyi szenvedést okoz. Az élő Isten nélkül nincs győzelem, az élő Isten nélkül mindenki vesztes, az élő Isten nélkül mindenki szenved, és az élő Isten nélkül mindenki tévelyeg. Mert még egyszer mondom, abban a tévedésben élnek, hogy azt hiszik, az élő Isten jelenléte hozta rájuk ezt a csapást. Izrael népének Istene, el vele, vigyétek vissza, nem kell az Isten, majd mi magunk megoldjuk a dolgainkat. Micsoda tévejgés ez, amikor elkezdünk perlekedni az Istennel, amikor a saját nyomorúságunkat, a saját bűnünket odáig vetemedünk, hogy az élő Istenre hárítjuk. Micsoda tévejgés ez, az élő Isten nélkül ez az osztályrészünk. Kedves testvéreim, legyőzhetetlen a mi Istenünk, és ez sziklaszilárd bizonyossággal tölt el bennünket, de bizony a mai ige, ez a nehéz ige azt üzeni, és végig mentünk szinte a teljes fejezeten minden részletét röviden érintettük, hogy az élő Isten nélkül nincs győzelem. Mindenki vesztes, mindenki szenved, és mindenki tévelyek. És ezek után halljuk meg az evangéliumot. Az evangéliumot, amely úgy szól, hogy Isten nem akar bennünket ebben az állapotban hagyni. Ő meg akar bennünket ajándékozni az ő győzelmével. És ez a győzelem, kedves testvéreim, nem az a győzelem, amely legyőzi a másikat, amely a másik fölé kerekedik. Ez a győzelem az a győzelem, amit ő Jézus Krisztusban megmutatott. Győzelem a bűn, a betegség és a halál felett, és aztán győzelem önmagunk önző énje felett, ahogy olvastuk ezt a 9. versben, hogy az élő Isten megöl és megelevenít, vagyis Jézus Krisztus által igenis ő általa lehetséges, de csak ő általa ő benne, hogy a gyarló óemberem meghal, és megszületik az új ember, hogy Pál apostol ezt gyönyörűen leírja, hogy akiket kiválasztott, azok megtérnek, azokat újjászüli, azokat megigazítja, megszenteli, és megdicsőíti. Vagyis Jézus Krisztusban lehetséges az, hogy Jézus Krisztus győzelme által mi magunk is valóságosan mássá leszünk. Nem tudom, értitek-e, hogy enélkül a győzelem nélkül, amit egyedül ő adhat, az újjászületés nélkül, hogy a régi jó emberem meghal, amit csak az érdekeinek, csak önmagának ér, és semmi más nem nézi, sor semmi nem elég, ez meghal, és Isten lelke által valóban újjászületek, van egyedül esély arra, hogy ebben a világban valami is mássá lesz. Gondoljunk csak bele abba, hogy A világ összvagyonának 30%-ából ma is meg lehetne oldani, a világ összvagyonának 30%-ából, hogy a Földön élő 8,5 milliárd ember mindenki a saját kultúrájában normális körülmények között éljen. Miközben a világ összvagyonának a felét 1%-nyi ember birtokolja. És nem változik semmi. Miközben meg lehetne a kérdést oldani, de amíg nincs megtérés, amíg nincs Isten szerinti győzelem, addig ez lehetetlen. A valóságos megoldás ő adja. Ez a győzelem nem a másik feletti győzelem. Ez Jézus Krisztus győzelme, az újjászületés győzelme, a valóságos megoldás, a megváltás, mert Isten szín elé, ezzel zárult a mai igeszakasz, minden jajkiáltás eljut. Nem csak a keresztényeké, a nem keresztényeké is. Most így mondom, a mai ige szerint a filiszteusok jajkiáltása is felhatott az égig, hogy ők is részesülhessenek ebből a valóságos megoldásból. És mivel ez a kifejezés többször szerepelt a mai igében, ezt még hadd magyarázzam meg. Szóval valóságos győzelmet sokszor úgy adja övéinek az Isten, hogy nehéz kezét ránk helyezi. Ránk nehezedik az Úr keze. Azért, hogy észrevegyük őt, és aztán utána simogathasson, és áthasson ugyanez a kéz. Tehát, ha Isten keze ránk nehezedik, amit a Szentíró értékel így, és a filiszteusok ezt nem így értékelték, ezért küldték vissza Isten ládáját, kegyelmi ajándék, ha mi helyesen értékeljük a próbatételeket, hogy amikor az Úr keze ránk nehezedik, ez értünk van, hogy aztán simogathasson és áthasson, és részesülhessünk ebből a győzelemből. Olyan ez, bocsánat a képér, mint amikor egészen kisgyermek koromban, szinte első emlékeim közé tartozik, a szüleimmel egy vékony, keskeny közúton gyakran mentünk át a szomszéd településre, ahol a nagyszüleim laktak. Oda is 3 kilométer, vissza is 3 kilométer. És amikor közeledett egy autó, akkor mind a ketten erősen szorították a kezemet, szinte fájt. De tudtam, hogy ezzel igazából a korábban simogató kéz védelmezni akar. Amikor az Úr keze ránk nehezedik. Értünk van ez, kegyelmi állapot, ha ezt tudjuk, vagy egy még keményebb kép, ez is egy emlékem kiskoromból, amikor egy éres késsel szétvágtam a tenyeremet, és a szétnyílt, és azonnal vittek a baleseti sebészetre, és a kisgyermek felé az orvos egy ekkora érzéstelenítőt tartalmazó inakciós tűvel közeledett, akkor az apám erősen szorította a kezemet, és nem tudtam, hogy melyik fáj jobban, de azért nehezedett rám a keze, hogy védjen és óvjon. Az élő Isten legyőzhetetlen, ő nélküle nincs győzelem, mindenki vesztes, mindenki szenved és mindenki tévelyeg, de az élő Isten nem akar bennünket ebben az állapotban hagyni, az ő Krisztusban közölt, örök, maradandó győzelmével akar bennünket megajándékozni, hogy aztán ezt a győzelmet, amely még egyszer mondom, nem a másik felett aratott győzelem, nem egy gyarló győzelem, ezt adjuk tovább másoknak, ezt éljük bele a világban. Tegnap egész nap nem voltam itthon, a kislányom az első holvirágokról fényképeket küldött nekem a telefonon. Egy nehéz nap után egészen felüdült a szívem. A hóvirág, amely csendesen, szinte észrevétlen, zajtalanul, de ellenállhatatlanul megjelenik a tavasz hírnökeként a maga tisztaságában, a maga szépségében hirdeti, jelenti, hogy van jövő és van remény. Tudom, hogy romantikus, gicses, közhelyes kép ez, de nekem tegnap ez krisztusi tartalommal töltődött meg. Legyőzhetetlen Istenünk van, nélküle nincs esély, de ez a győzelem Krisztusban a miénk. Tehát szilárdan állunk, mert a mi szolgálatunk nem hiába való az Úrban. Amen. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, hogy ez a nehéz, ritkán prédikált ige megnyílhatott előttünk. És köszönjük, hogy remélhetjük, hogy ahogy a holdbetű megelevenedett, itt és most a te élő üzenetedet kaptuk. Olyan jó volt hallani, hogy te legyőzhetetlen vagy. Köszönjük a tükröt, amit elénk állítottál, hogy nélküled nincs esélyünk. Megvalljuk neked, hogy tudjuk. A te színed elé állva látjuk, hogy minden piti ideig való győzelmünk és sikereink ellenére valójában nélküled vesztesek vagyunk, nélküled szenvedünk és szenvedést okozunk és tévejgünk, és hogyha te rámutatsz a bajra, a baj okát is félreértjük, bocsáss meg, hogy a komputer tomográfot okoljuk a betegség miatt, hogy téged okolunk a betegség miatt, aki csak rámutatsz arra, amitől meg akarsz szabadítani. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket ebben az állapotban. Köszönjük a Krisztusban közölt győzelmet, a megváltás, a valódi megoldás ajándékát. Köszönjük, hogy te hozzád minden nép jajkiáltása eljut. És köszönjük, hogyha a kezed rám helyezedik, az is a te kegyelmed jele. Urunk, áld meg bennünket egy győzelem örömével, reménységével, bizonyosságával és ugyanakkor alázatával a következő héten. Áld meg az itt jelenlévőket, azokat is, akik nem tudtak eljönni. Áld meg a te győzelmed bizonyosságával azokat, akik betegek, azokat, akik balesetet szenvedtek, és most gyógyulnak, és kell számukra reménység, az erő. És áld meg a bizonyosságból fakadó örömmel azokat is, akik a te ajándékodként gyermeket kaphattak tőled, régóta várva ezt az ajándékot. És áld meg mindannyiunkat, te látod, hogy hogy állunk itt, és milyen jó nekünk ebben a győzelemben részesülni, így elindulni a következő hétre. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.